azt gondolni kívülről, hogy amíg az irodalomtörténész rendszereket, szabályokat igyekszik észlelni, kutatni, addig az író zabolátlan. Hogy fér meg ez a két, majd azt mondtam, személy egy emberben?
A Szegedi Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar tanszékét vezetem most, merőben adminisztratív feladat, de az nagyon érdekes, hogy a régi magyar, a klasszikus magyar és a modern magyar irodalom tanszékek azok összeolvadtak. Tehát gyakorlatilag akik itt dolgoznak, azok tanítanak mindent. A régiséggel is foglalkozunk, a klasszikus irodalommal, a 20. századdal, a jelenben történő irodalommal, és hát valóban a szabályok felismerése vezet bennünket akkor is, amikor kortárs író vendégek érkeznek hozzánk. Szabályszerűségek felismerését vagy érzékenységet tanítunk a hallgatóknak. Mikor nagyon lassan elkezdtem írni, akkor valóban egy brutalitás volt a célom. Már abban a tekintetben, hogy az ember felejts el a szabályokat. Minden irodalmi műben sok szabályszerű dolog van. Sok másoktól örökölt dolog van, de minden nagy kreativitás minden egyes lépésben eredetiséget követel. Tulajdonképpen azt, amit tanítok, ezt el kell felejteni az íráskor, és azt hiszem az elmúlt években megtanultam, hogyan felejtsük el. A harmadik híd című regényem esetében ott egy évig gyűjtöttem az anyagot az úgynevezett valóságban. Bejártam a városban azokat a hősöket, akik vigyáznak a hajléktalanokra, elmentem az intézményekbe, jegyzeteltem, sírtam, gondolkodtam ezeken a dolgokon.
Meghatották a történetek? Megragadták a szívét?
Az egész nagyon megható közelről. Biztos, hogy ezek az esendő emberek, hogyha közelebb megyünk hozzájuk, akkor tudnak beszélni, és igénylik azt, hogy az ember egy másik ember figyelemmel forduljon feléjük, aki nem olyan, mint ők. Különösen meghatódtak az indóháztéri asszonyok.
Női hajléktalan szám.
Igen, tehát, hogy külön tartják a nemeket, akkor külön tartották Szegeden, és hát azért a nőket valahogy az utca jobban igénybe veszi. Ezek, igen, ezek megviseltek, de nem kell sírni, hogyha pontosan akarsz látni. Ez az idevágó köszés tényleg úgy is van. Tehát amikor lezárult ez az anyaggyűjtés, akkor ezeket el kellett felejteni. Utána lehetett létrehozni valamiféle műalkotást.
Na de ez kicsit olyan, hogy bemerészkedni az erdő mélyére, azután gyorsan hazaiszkolni és a rendezett kis életet folytatni?
Nyilván lehet így is látni, de ugye tulajdonképpen a varázsmeséknek vagy a népmeséknek is ez a szerkezete, nem? Vagy a Csillagok háborújának is, Danténak is ez a szerkezete, hogy bejutsz valami sötétbe, és hogyha túléled, akkor megerősít. Nyilván persze visszatértem a biztonságos helyemre, ahol ezt az egészet meg tudtam írni, de azért azt, hogy a szerző kacsingat kifele a domtéri ablakán a hajléktalanokra, azt azért beleírtam a regénybe. Igen, az alkotáshoz vissza kell vonulni, de előtte meg kell ismerni az anyagot a legmélyebben.
Akik olvassuk az ön írásait, akár a regényeit, de egyáltalán Szilassi Lászlót, azok úgy érezzük, egy rendkívül sötét világ az, ami megjelenik ezekben az irodalmi alkotásokban. Ez óhatatlanul társadalomrajz is, vagy talán jelentős mértékben az.
Ebben nem társadalmi problémát látok, hanem azt a mélyen tragikus dolgot, hogy annak az ígéretnek, ami egy gimnazista ember, soha senki nem tudott még megfelelni. Békés Csabai Rózsa Ferenc gimnáziumba jártam, vagy hát akkor így hívták ezt a gimnáziumot, és ott a tanáraink annyira bíztak bennünk, annyira azzal bíztattak, hogy sokra fogjuk vinni, hogy amikor ehhez képest 25 vagy 30 évvel később az ember összetalálkozik a barátaival, az osztálytársaival, vagy saját magával, akkor látja, hogy mennyire silány lett. Tehát ezt nem társadalmi problémának látom, hanem nagyon kevesen tudják beváltani azt az ígéretet, ami egy gimnazista. Nem gondolom, hogy a mai társadalomnak lenne az eredménye, hanem azoknak a törvényeknek a valóra válása, amit a Karinthy Frigyes nagyon szépen megírt.
Mire gondol?
Amikor találkozott egy fiatalemberrel, és a fiatalember látta rajta, hogy nem az lett belőle, aki szeretett volna lenni.
Ez törvény?
Úgy gondolom, hogy ez törvény. Lehet, hogy az pessimizmus, vagy a világnak sötét látása, hogy én ezt törvénynek látom, de nagyon ritkán válik valóra az, amit az ember kínál, vagy amit elvárnak tőle, vagy amit szeretne bizonyítani a kortárs csoportjának, vagy a szüleinek, vagy a testvéreinek. Nagyon ritkán teljesül ez be, hogy legalább megközelítsem azt, amiket terveztem gimnáziumban, az számomra mindig ihlető erő, vagy motivál a munkára.
Azok az emberek, akik különféle okokból szenvedő szerkezetben élnek, nem törekszenek valami fajta öröm meglátására és megszerzésére. Ez lehet egyébként egy nyíló virág, egy bogár, vagy csupán a napsütés, amiről akkor tudjuk, hogy milyen kegyesség, amikor akár napokig nem látjuk a napot. Ezek nem valami hatalmas dolgok, és végképp nem olyanok, amik alapvetően megváltoztatják az életünket. De örömforrások lehetnek. Ezeket megtalálni, ez is nagyon nehéz.
Egyáltalán nem. Az én lányom pszichológusnak tanul Franciaországban, Montpellierben, és azt mondja, hogy nem olyan pszichológiát tanítanak nekik, ami a traumák feldolgozását segíteni. Tehát, hogy a múltból előbányászni, hogy hol ért sérelem, és mi az, amit letoltál a tudatod alá, hanem az örömpszichológiáját tanítják nekik. Tehát, hogy hogyan lehet olyan élményekre szert tenni, amik túllendítenek a problémákon, amik örömet szereznek. Egyfelől én ebben elég járatos vagyok, mint gyakorlott depressziós. Természetesen keresem azokat a lehetőségeket, ahol örömet lehet találni az életben. De úgy gondolom, hogy az irodalom feladata nem csak ez. Tehát nem csak az a feladatunk, hogy megmutassuk a teremtett világ rejtett szépségeit, hanem azokat a gonosz vagy a rossz, elrejtett, kirekesztett dolgokat is megmutassuk, amikkel védekezünk a rossz és gonosz események ellen. Azért általában az a szokás, hogyha nem tetszik valami a társadalomnak, akkor kirekeszti azt, és amikor hozzá tudok férni olyan dolgokhoz, amiket eldugtunk saját magunk elől, bárhogy a társadalom elrejtett valamit, amiért legtöbb esetben felelős, akkor arra rá kell mutatni. Nem örül ennek mindig az olvasó anyám szerint. Azért szép irodalom, a szép irodalomnak a neve, hogy szép legyen, de szerintem nem csak a szépség szép, hanem a gonosz vagy csúnya dolgok bemutatása is a szép erejével bír.
A 19. század, amely Európában mindenképpen optimistább volt, mint mondjuk a 20. század egy jelentős hányada, volt egy ilyen gondolat, meg is fogalmazódott ez közmondásban, hogy mindenki a saját sorsának kovácsa. Értve ez alatt, hogy ha lecsúsztál, ha kicsúsztál valahol a nagy rendszerből, a te személyes tragédiád, de jelentős mértékben te magad idézted elő. Az önáltal bemutatott történetek egy jelentős hányadában, ez tulajdonképpen nem is kerül szóba.
Nem, valóban. Ez egy nagyon szép gondolat, és nagyon sokan vallják ma is azt, vagy legalábbis gyermekkorukban úgy készültek az életre, hogy mindenki a maga szerencséjének vagy sorsának a kovácsa. A saját kezünkben van, saját előmenetelünk, és akinek a sorsa rossz, az felelős érte. És ez egyáltalán nem egy elhibázott gondolat, mert rárakja azokat a terheket az emberre, szerintem üdvösen, ami előre vezet. De nem lehet megfeledkezni arról, hogy mi minden történt a 20. században, ami azt tanította, nem vagyunk a sorsunk kovácsai. Szerencsén kovácsai, mert akármilyen sorsot is akarunk magunknak, jön Sztálin, jön Hitler, jön holokauszt, és mindenféle pusztítások és terrorisztikus műveletek azok tönkreteszik az életünket. És most ebben a történelmi pillanatban ahhoz kellene visszatérnünk, hogy újra lássuk, hogy magunknak csinálunk mindent. És most már szembe kellene néznünk azzal, hogy magunk vagyunk a sorsú kovácsai, de itt még nem tartunk. Sem az emberek nem gondolják azt, hogy ez már így lenne, sem irodalmi művet nem láttam, amiben megjelent volna ez a nagy és szabad gondolat.